Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az igehirdetés kijelölt alapigéjét. Megírva találjuk Lukács evangéliumának 11. fejezetében, a 14-től a 28. versig a következőképpen. Egyszer Jézus egy néma ördögöt űzött ki, és amikor kiment az ördög, megszólalt a néma. A sokaság pedig elcsodálkozott. Néhányan közülük azonban így szóltak. Beelzebubbal, az ördögök fejedelmével űzi ki az ördögöket. Mások pedig kísértették, és mennyei jelt követeltek tőle. Ő azonban, ismerve gondolataikat, ezt mondta nekik. Minden ország, amely meghasonlik önmagával, elpusztul, és ház házra omlik. Ha a sátán is meghasonlik önmagával, miképpen maradhat fenn az országa? Ti azt mondjátok, hogy én Beelzebubbal űzöm ki az ördögöket. De ha én Beelzebubbal űzöm ki az ördögöket, a ti fiaitok kivel űzik ki azokat? Ezért ők lesznek a bíráitok. Ha viszont én Isten ujjával űzöm ki az ördögöket, akkor bizony elérkezett hozzátok az Isten országa. Amikor az erős ember fegyverrel őrzi a maga házát, biztonságban van a vagyona. De ha nála erősebb tör ellene, és legyőzi őt, akkor elveszi fegyverzetét, amelyben bízott, és szétosztja a zsákmányt. Aki nincs velem, az ellenem van, és aki nem velem gyűjt, az tékozol. Amikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, víz nélküli helyeken bolyong, nyugalmat keresve, és ha nem talál, akkor így szól. Visszatérek házamba, ahonnan kijöttem, és amikor odaér, kisöpörve és felékesítve találja, akkor elmegy, vesz maga mellé még másik 7, magánál is gonoszabb lelket, bemennek és ott laknak, és végül ennek az embernek az állapota rosszabb lesz, mint azelőtt volt. Amikor ezt mondta, a sokaságból egy asszony hangosan így szólt hozzá: boldog az anyamé, amely téged hordozott, és boldog az emlő, amely téged táplált. Erre Jézus így felelt: de még boldogabbak azok, akik hallgatják az Isten beszédét, és megtartják. Amen. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban érkezett egy kérdés: kötelező a böjtöt megtartani? Kötelező nem enni? Kötelező a hústól tartózkodni? Hol van benne a Bibliában, főleg az Új Szövetségben, hogy böjtölni kötelező? Kedves testvérek, feltétlenül tisztáznunk kell azt, hogy az ételtől való tartózkodás, a bulizástól való tartózkodás csupán egy külső kifejezése annak, aminek a szívben kell megtörténnie. Böjtnek az a jelentősége, hogy bánjuk meg a bűneinket, hogy vizsgáljuk meg a szívünket, hogy vizsgáljuk meg magunkat, hogy van-e bennünk valami, ami bántja az Urat, ami sérti a mindenható, teremtő és megváltó Istent. A szívben kell elsősorban a böjtnek megtörténnie. A bűnbánatnak, a megtérésnek, és a harcnak a bűn ellen. Úgy van ez, mint az ünneplésnél is, hogy az ünneplésnek is vannak külső jelei, de a lényeg az a szívöröme. Persze volt családunkban is esküvő, lesz következő nyáron is esküvő, persze kellenek az ünneplő ruhák, meg kellenek azok az ünnepi körülmények. No, de hát a lényeg az, hogy van-e a szívben öröm? Van-e a szívben ünneplés? A szív öröme, a szív hálaadása. Hiába a nemevés, hiába a csendes élet böjtben, ha nincs bűnbánat és nincs harc folyamatosan a bűn ellen. És hiába a lakomázás és a zene, ha nincs öröm a szívben. Sőt, Mondhatjuk, kedves testvérek, azt, hogy a böjt nem 40 napos, hanem böjt az egész hívő keresztény élet. Erre így gondoljunk. Hívő kereszténynek lenni azt jelenti folyamatosan egy egész életen keresztül böjtölni. Folyamatosan megtérésben járni, folyamatosan harcolni a bűneink ellen. És ezzel párhuzamosan az is igaz, hogy ünneplés az egész hívő keresztény élet. A kettő együtt, a kettő párhuzamosan. Keresztény életünk folyamatos ünneplése kell, hogy legyen Jézusnak, annak, hogy ő megváltott bennünket, annak, hogy legyőzte a bűnt, hogy legyőzte az ördögöt, hogy legyőzte a halált, hogy ő megment, ő megszabadít a bűnből, megszabadít az ördög hatalmából, megszabadít az örök halálból. Van mit ünnepelnünk folyamatosan egész életünkben. Ennek a kettőnek párhuzamosan kell történnie. És hogy bizonyítsam azt, hogy ez mennyire evangélikus, mennyire luteránus álláspont, hát gondoljunk arra, hogy Luther Márton a 95 tételében hogy fogalmazta meg az első tételt? Így szól az első tétel körülbelül, mert fejből, nem volt időm utána nézni, csak fejből idézem. Amikor a mi úrunk Jézus Krisztus azt mondta, hogy térjetek meg, azt akarta, hogy a hívő ember egész élete megtérés legyen. A hívő ember élete, egész élete odatérés, odafordulás legyen, a bűntől való elfordulás és odafordulás az élő Istenhez. Bűnbánatra térés. Ami azt jelenti, hogy egyúttal folyamatos harc a bűn ellen. Hát nem véletlenül tesszük fel a kérdéseket az úrvacsora előtt, és nem véletlenül válaszolunk rá. Megvallod-e, bánod-e? Meg kell, hogy bánjuk a bűneinket, hogyha komolyan gondoljuk, hogy Jézushoz akarunk tartozni. És ott van az a kérdés, hogy igyekezel-e? Hát ez a bűn ellen való harc. Ami rajtam múlik, azt én teszem meg, hogy a bűn le legyen győzve az életembe, és amit meg én nem tudok megtenni, mert nincs elég erőm rá, azt meg rábízom Jézusra, hogy tegye meg ő, győzze le ő bennem a bűnt, adjon nekem ő új szívet és új életet. Folyamatos harc a bűn ellen, amikor kijöttök úrvacsorát venni, előtte azt mondjátok, hogy vallom, bűnösnek vallom magam, igen, bánom a bűneimet, igen, igyekezem az Isten akaratát cselekedni. Nem csak egy-egy bűn megvallásáról van itt szó, hanem egy egész életen keresztül tartó harcról a bűn ellen. Mőjt harmadik vasárnapjának az a neve, hogy ókuli. Olvastuk a Zsoltárt hozzá, szemem az Úrra néz szüntelen. Itt az a szó, hogy szüntelen. Nem csak a 40 napban, ami a húsvétot megelőzi, meg nem csak vasárnap délelőtt az Isten tisztelet alatt, meg nem csak amikor egy-egy keresztény ünnep van. Szemem az Úrra néz szüntelen, mert ő szabadítja ki lábamat a csapdából. Szüntelen böjt, szüntelen ünneplés, szüntelen bűnbánat, szüntelen megtérés, szüntelen hit, szüntelen bizalom Jézusban. Kedves testvérek, hányszor és hányszor hallom fiataloktól, meg középkorúaktól, meg idősektől, hogy hát van akkor most Isten egyáltalán? Nem érzem az Isten jelenlétét, nem érzem, hogy ő van. Van, aki azt is elmondja, hogy volt, amikor éreztem. Volt egy megtérés az életemben, akkor olyan boldog voltam, és akkor úgy átjárt az Isten szeretete, meg úgy átjárt az Isten kegyelme, és akkor annyira éreztem, hogy ő szeret meg, megbocsát meg, velem van. És annyira éreztem, hogy ő létezik, és hogy ő ott van, és hogy ő jelen van. Na de hát elteltek az évek, és most már olyan távolinak tűnik. Nem érzem a jelenlétét. Hát miért? Elkezdünk beszélgetni. Mennyi időt adsz oda Istennek, hogy mondjuk olvasod az igét? Hát nem nagyon van időm, egész nap a rohanás. Hát nem minden nap, de azért előfordul. Hát nem tudom, 10-15 percet azért szoktam Bibliát olvasni, elolvasom, ami az útmutatóba ki van jelölve. Igaz, nem minden nap van rá időm, de azért néha. Mennyit imádkozol? Hát azért egy-egy mondatot. És mennyit töltesz az interneten? Mennyit olvasod a buta kommenteket a Facebookon? Mennyit nézel sorozatot? Ja, hát azt órákon keresztül naponta. Aha! És nem érzed Isten jelenlétét. Hát akkor miért csodálkozol rajta? Kicsit elmélyedünk jobban a dolgokba. És mi van az Istennek való engedelmességgel? Amit megértesz az igéből, az úgy van az életedbe? Hát, beszélgetések alatt kiderülnek, hogy hát nem, a munkahelyen ez meg, hát de hát mindenki így ér, és mindenki ezt csinálja. Ja, és a családi, hát de hát most már más idők járnak. A Bibliát ugye régen írták, most már más idők járnak. Hát kedves testvérek, ha nincs igével való táplálkozás, ha nincs beszélgetés az Úrral, ha nincs neki való engedelmesség, akkor miért csodálkozik bárki azon, hogy nem érzem az Isten jelenlétét. Nem érzem azt, hogy ő ott van az életemben. Nem érzem azt, hogy ő ott van a szívemben. Hogy ő mellettem van. Hogy ő átölel, hogy tart a kezében. Tegnap egy konferencián voltam, a Vasárnapi Iskolai Szövetség éves konferenciája volt. Nagyon szeretek ilyen helyekre járni, amit gyerekmunkásoknak, meg hitoktatóknak szerveznek, bármelyik felekezetben, vagy bármelyik missziós szervezet, az egy nagyon felüdítő alkalom, mert olyan emberek jönnek ott össze, férfiak és nők, fiatalok és idősek, akiknek a szíve ég Isten ügyéért, és nincs panaszkodás, nincs kesergés, nincs politizálás, nincs pártoskodás, mindenki azzal van betöltve, hogy fú, mit tegyünk azért, hogy a gyerekek megismerjék Jézust, mit tegyünk azért, hogy egészséges hitű és egészséges lelkületű felnőtt emberek legyenek. Felüdülés, szokták kérdezni a gyerekeim, hogy anya, minek jársz ilyen helyekre, hát már mindent tudsz, amit ott el szoktak mondani. Bevallom őszintén, a tegnapi témák is olyanok voltak, amit már olyan sokszor hallottam. Mondhatnám, hogy túl sok újat nem hallottam a képzésből. De mégis lelkileg annyira feltölt. A bizonyságtételek, hogy határon túli testvérek elmondják, hogy ők hogy kínlódnak, de annyira ott van bennük a tűz, hogy hirdetni kell az evangéliumot, mert nincs más reménysége ennek a világnak. Nincs más reménysége ennek az emberiségnek, csak Jézus egyedül. És annyira fel tudja az embert tölteni, hogy igen, akármilyenek is a körülmények, akármilyen borzasztó helyzet van Magyarországon, vagy Európában, vagy az egész világon, akármennyire is fenyeget az atomháború réme, reménység van Jézus Krisztusban. És ezzel a mondani valóval kell betöltekeznünk. No, de amiért előhoztam ezt a témát, hogy érdi evangélikus lelkész házaspár tartotta az áhítatot is, meg a főelőadást is, és lelkész testvérem mondja, hogy elég nagy baj, hogy mi lelkészek, hitoktatók nem merjük megmondani, hogy mi a bűn, pedig kellene. Akár hittanórán, vagy ha szülőknek tartunk valami megbeszélést, vagy istentisztelt biblióra, félünk attól, hogy megsértődnek. És akkor mondott a saját életéből is példát, hogy a nyolcadikos csoportjába felmerült a LMBTQ gender téma, elbeszélgettek róla, hogy a Biblia alapján mit gondolunk mi keresztények. Másnap telefonál az apuka, hogy az ötödikes kisfiú jövőre nem fog járni hittanra, mert ő erről a témáról másképp gondolkodik, és stb. Stb. Eszembe jutott, hogy nekem is volt ilyen ügyem, egy más témában. 15 évvel ezelőtt, amikor még szabad volt kiiratkozni tanév közben is, mert nem volt kötelező a hittan, akkor kiirattak egy kislányt. Hát anyuka mondott mindenfélét, hogy így nem ér rá a gyerek, meg úgy nem ér rá a gyerek. De aztán a kislány elmondta nekem, hogy Hát az igazság az, hogy anya horoszkóp tanfolyamra jár, és Marika néni azt mondta, hogy a horoszkópozást nem lehet összeegyeztetni a keresztény hittel. Hát igen, a harmadik osztályban a 10 parancsolatot ugye végigvesszük, és a ne legyen más istenednél, a sok egyéb példa mellett ezt is szoktam mondani, el szoktam magyarázni a gyerekeknek, hogy mert a babilóniai vallásban volt ez a horoszkópozás. Ők azt gondolták, hogy a csillagok istenek, személynek, istennek képzelték a csillagokat. Hát nyilván ezért gondolták azt, hogy nem mindegy, hogy az ember milyen csillag alatt születik, mert az Isten, a csillagisten, az beleszól az ember sorsába. No de hát mi tudjuk, hogy a csillagok nem istenek, nem is személyek, nem tudnak beleszólni az ember sorsába. Gyerekek ezt olyan jól meg szokták érteni. Nem szokott ebből különösebb probléma lenni. De hát az anyuka megsértődött, és kiiratta a gyereket. Úgyhogy tegnap ezen is témáztunk, hogy annyira félünk attól, én magam is annyira tudok félni attól, hogy jaj, nehogy valakit megbántsak a gyülekezetbe, és a következő istentiszteletre nem fog jönni, vagy a következő bibliaórára, vagy éppenséggel ki fogja iratni a gyerekét a hittanról, és akkor jaj, miért fogy a hittanosok száma, mi az oka? Egy másik lelkész testvérem mesélte, hogy az most mindegy, hogy melyik felekezetben, tehát most mindegy, hogy az evangélikus egyházban, vagy a református egyházban, vagy melyik felekezetben, de püspök kiszállt így vizsgálatot végezni a gyülekezetbe, presbiteri gyűlést összehívott, és nézte a dolgokat, hogy mi hogy zajlik a gyülekezetbe, és aztán nagyon keményen számon kérte a lelkészt, hogy nem volt az előző években egyetlen egy esküvő sem a gyülekezetben. És akkor a lelkész testvér mondja nekem, hogy de hát képzeld el, ott voltak a presbiterek, mindegyiknek, egytől egyig, mindegyik presbiternek együtt élésben van a gyermeke, házasság nélkül. Azt mondják az presbiterek, hogy hát tiszteletes úr, ma már másképp vannak a dolgok, nem kell ezen fennakadni. Azt mondja a lelkész testvér, csak nyeltem egyet. Hát nem akarom a presbitereket magam ellen fordítani. Hát nyilvánvaló, hogy egy lelkész nem akarja a presbitereket maga ellen fordítani. Hát inkább hallgatunk, inkább nem mondjuk meg, hogy mi a bűn, meg hogy mit kéne másképp csinálni. De az igében elég világosan benne van, hogy mi az Isten akarata. Ha én nem ismerem megmondani, hát tessék elolvasni a Bibliát, olyan világosan benne van, hogy mi az Isten akarata. Ja, hogy ez csak egy régi, elavult könyv. Aki kereszténynek vallja magát, annak ez az Isten üzenete, az Isten élő beszéde. Azok az emberek írták le, akik találkoztak a feltámadott Jézussal, és utána az életüket adták azért, mert találkoztak Jézussal, és ezt megvallották, hogy Jézus feltámadt és él. Ezért hiteles, és ezért tudjuk biztosan, hogy ez az Isten igéje. És ami az Isten igéjében van, az az Isten akarata. Ha én nem mondom is meg, ott van az igében, hogy mi az Isten akarata. Kedves testvérek, mindenkinek tiszteletben tartjuk a nézeteit és a döntéseit. Én a gyerekeket is úgy tanítom, amikor a hittanban az iszlámról kell például tanítani. Gyerekeknek is azt mondom, gyerekek, tisztelni kell a másik nézeteit. Tisztelni kell, hogyha ő az iszlámban hisz, akkor sem szabad kigúnyolni. Nem szabad olyanokat csinálni, amivel megalázzuk a nézeteit, a hitét. Tiszteletben tartjuk a másik nézeteit. Szabad országban élünk. Mindenki azt hisz, azt vall. Úgy éli az életét, ahogy ő akarja. Ez az egyik része, az egyik oldala a dolognak. De hogyha nincs igével való táplálkozás, ha nincs imádkozás, ha nincs Isten akaratának a tiszteletben tartása, akkor ne csodálkozzunk, hogy Isten olyan távolinak tűnik. Mit mond Jézus az utolsó versben a felolvasott igében? De még boldogabbak azok, akik hallgatják az Isten beszédét és megtartják. Azok a boldogok, akik hallgatják az Isten beszédét és meg is tartják. Ezt Jézus mondja, nem én. Kedves testvérek, hogyha nincs szüntelen az Úrra való nézés, mint ennek a vasárnapnak a neve, hogy szemem szüntelen az Úrra néz, ha nincs szüntelen az Úrra való nézés, ha nincs bűnbánat, csak úrvacsora előtt csak mondjuk, hogy megvallom, és bánom, és igyekezem, de nem gondoljuk komolyan. Ha nincs bűnbánat, ha nincs igyekezet, ha nincs úrvacsora vétel, minden alkalommal, amikor csak lehetőség van rá, akkor ne csodálkozzunk, hogy elmaradnak a jelek és a csodák. És akkor fiataljaink elszaladnak egy kis egyházba, mert hú, Marika néni, ott történnek gyógyulások, ott vannak csodák, ott valahogy Isten jobban jelen van. Nem tudom, hogy ott mennyire veszik komolyan az Isten igéjét, de én azt gondolom, hogy ne csodálkozzunk, hogyha nem érezzük az Isten jelenlétét, ne csodálkozzunk, hogyha elmaradnak a jelek és a csodák. És itt elsősorban a lelki történésekre gondolok. Mert az, hogy most valaki meggyógyul a testi betegségéből, az is nagyon jó, az is nagyszerű. De aztán öregszik az ember, és újra előjönnek úgyis a nyavaják, és úgyis el kell menni ebből a világból, és úgyis meghalunk. Főleg a lelki gyógyulás az, amire a hangsúlyt szeretném tenni. Mert hogy itt is valami ilyesmiről van szó ebben az igében. Egyszer Jézus egy néma ördögöt tűzött ki, és amikor kiment az ördög, megszólalt a néma, és akkor elgondolkoztam azon, hogy hogy nincs megemlítve, hogy süket. Aki süket, az szokott néma lenni. Hogy van az, hogy valaki hal, nem süket, és mégis néma? Ez a néma nem volt süket, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez valószínűleg egy lelki betegség lehetett. Hát hány meg hány lelki betegség van, hogy az ember nem tud megszólalni, vagy nem akar megszólalni, és a hozzátartozók kétségbe vannak esve, hogy miért nem beszél. Esetleg depressziós, mint ahogy Illés volt a oltár előtt felolvasott igében. Hát ma egy népbetegség, depresszió. És aki együtt élt már mélyen depressziós emberrel, az tudja, hogy valami nagyon-nagyon-nagyon rossz dolog, tényleg valami ördögi dolog. És csak Jézus szabadít meg belőle. Ahogy beszélgetek olyanokkal, akik depressziósok voltak és most egészségesek, se egyik sem azt mondta, hogy a gyógyszer, vagy az orvosi terápia. Nem. Megtérés, Jézus elfogadása, Jézus szívbe való befogadása, a bűnnel való szakítás, és a Jézussal való kapcsolat. Az Úr Jézus azért jött, hogy az ördög munkáit lerontsa, ezt írja János apostol, hogy azért jött az Isten fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Hát megteszi ezt a csodát, hogy talán depressziós, talán más lelki betegség gyötri ezt az embert, kimegy a néma ördög, meggyógyul, minden rendben van, de ugye Jézusnak ott vannak az ellenségei, és ők varázslónak mondják. Hát tudják azt, hogy ha valaki nem Isten lelkének a segítségével tesz egy csodát, akkor az ördög segítségével teszi. Most már ezen sok vita van, akkor még ezt tisztán látták az emberek. Szóval, hát az ördög lelkének a segítségével teszi, varázslónak mondják. Eszembe jutott, hogy néha kis elsős, kis hittanosok, amikor valami csodát tanulunk, akkor jaj, és Jézus varázsolt, és Jézus odavarázsolta a kenyereket meg a halakat, és akkor tisztázni kell, hogy nem, Jézus nem varázsolt, hanem Jézus, ő az emberré lett Isten. Neki isteni hatalma volt arra, hogy teremtsen mondjuk kenyereket meg halakat. De ugye Jézus ellenségei, akik nem akarják elfogadni, hogy Jézus az emberré lett Isten, azt mondják, hogy Beelzebubbal. Hát Beelzebub, ugye Baál Zebub, a legyek ura. A filiszteusok bálványistenének volt a neve az, hogy Baál Zebul, amit az ő nyelvükön úgy értettek, hogy a halottak helyének istene, tehát egy gonosz bálványisten volt, amit a filiszteusok imádtak. Erre a teremtő istenben hívő zsidók ezt úgy ferdítették, hogy Bálzebub, talán gúnyolni akarták őket, nem tudom, tehát a legyek ura, van is egy ilyen regény, a legyek ura, a legyek istene. És Jézus, hát ekkora rágalmazást elgondolkoztam azon, hogy ha Jézust, aki az emberré lett Isten, és aki csak jót tett, gyógyította a betegeket, és a hatalmát csak jóra használta, és semmi rosszat, semmi hókusz-pókusz nem csinált, csak hogy segítsen, csak hogy jót tegyen az emberekkel. Most őt is megvádolták, hogy az ördöggel cimborált. Hát akkor ne csodálkozzunk azon, hogyha akár engem, vagy téged testvérem megrágalmaznak valami szörnyűséggel, vagy a politikusokat, vagy bárkit. Ezt még Jézussal is megtették, hogy megrágalmazták. De hát Jézus elmondja, hogy ő nem varázsló, nem az ördög beosztotja, hanem erősebb az ördögnél. Ő legyőzte. A végső győzelmet a kereszt halálával és a feltámadásával aratta. Ha szabadulni szeretnénk, akár a lelki betegségeinkből, bűneinkből, ha győzni szeretnénk, akkor be kell állni Jézus csapatába. Ezt is olyan egyértelműen mondja, hogy aki nincs velem, az ellenem van, és aki nem velem gyűjt, az tékozol. Nem lehet másképp, csak hogyha beállunk az ő csapatába. És ami még nagyon szívhez szóló ebben az igében, hogy 24.-26. versben beszél Jézus arról, hogy amikor tisztátalan a lélek kimegy az emberből, de visszatér, és nincs gazdája annak a léleknek, akkor még 7 magánál gonoszabb lélekkel tér vissza, hogy annak az embernek rosszabb lesz az állapota. Igen, az ördög visszatér, ha nem Jézus lakik a szívben. És akkor, amikor kérdezik tőlem, hogy háború van, hát Európában, hát biztosak voltunk benne a rendszerváltásnál, hogy most már kiűztük a gonoszt, most már eljön a világbéke, mindenki boldog lesz, hogy háború van Európában. Testvérek, a gonosz visszatér, hogyha nem Jézus az Úr. Kiűztük a gonoszt, ugye, a fasizmusnak, meg a kommunizmusnak a gonosz szellemét kiűztük, de Európa nem Jézust választotta. Se nyugaton, se keleten, se középen. Európa nem Jézust választotta. Kiűztük az egyik gonosz szellemet, meg kiűztük a másik gonosz szellemet, és akkor most bejött a 7-szerte gonoszabb szellem, ami most bejött Európa életében. Mert a liberalizmus az 7-szerte gonoszabb, mint ami eddig volt. Nem kellett Jézus az európai embernek. A nagyon várt ébredés elmaradt a rendszerváltás után. Jézus helyett inkább kellett a jólét, és a gonosz heted magával visszatért. De azt mondja Jézus, hogy ő az, aki megszabadít. Most volt egy videó, és aztán lett egy, hát nem mondom azt, hogy ellenvideó. Nem sokat tudok erről a dologról, mert még nem eléggé néztem utána, de hogy csináltak egy videót arról, hogy a kereszténységen belül is a liberális irány a jó, és akkor az a videó arról szól, hogy tedd a jót, tedd a szeretet cselekedeteit, amúgy meg fogadd el magadat is, meg a másikat is olyannak, amilyen, és Jézus ott van melletted, és Jézus megért. Na erre néhányan nagyon idegesek lettek, mert hát igaz, hogy Jézus megért, igaz, hogy Jézus melletted áll, ez mind igaz, de ez még nem a teljes igazság. Elkészült egy második videó, egy hitvalló videó. Hála Istennek ezt is már több millióan látták, mert nagyon felkelti az ember érdeklődését. És az a második videó arról szól, hogy az utóbbi években kik azok, akik nem csak Jézus megértő szeretetét élték át, hogy megértés, elfogadás ott van, hanem a szabadítását is átélték. És a rengeteg ember, leginkább híres emberek, sportolók, zenészek, színészek, aki drogos volt, volt drogos, volt alkoholista, volt leszbikus, volt meleg, akiket Jézus megszabadított. Nem csak a megértés, nem csak az elfogadás, nem csak az, hogy mellé áll az ember mellé, mert ez mind igaz, hogy megértéssel fogad. De ez az igazságnak csak az egyik fele. Jézus megment. Jézus megszabadít. Jézus megteszi azt velünk, hogy tudjunk győzni a bűn felett. Nem a magunk erejéből, hanem az ő erejéből. De ha még nem tenné is. Ugye tudjuk ezt az igét a Dániel próféta könyvéből, hogy nem imádjuk a hamis istent, a mi Istenünk meg tud minket menteni, de ha még nem tenné is, akkor sem imádjuk a hamis Istent, mert a lényeg az örök élet. Hogyha itt a földi életben még nem is élnénk át soha, soha nem éreznénk azt, hogy Isten jelen van és Isten szeret, soha nem éreznénk azt, hogy megszabadított bármitől is, még akkor is ki kell tartanunk Jézus mellett. Mert ez a földi élet, ez csak egy előszoba, az igazi élet utána lesz. És a lényeg az, hogy Jézus az, aki örök életet, örök örömet, örök boldogságot tud nekünk adni. Mert értünk halt meg a kereszten, és értünk támad fel. Ámen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, Te látod, Uram, hogy mennyire képmutatóak vagyunk, és mennyire hazugok, mert azt mondjuk magunkról, hogy evangélikusok vagyunk, keresztények vagyunk, és közben nem olvasunk igét, nem imádkozunk, nem tartjuk tiszteletbe a Te akaratodat, nem igyekszünk a Te utadon járni. Uram, könyörülj meg rajtunk, hogy eljussunk oda, hogy legalább elkezdjük megbánni a bűneinket. Te add nekünk a Te szent lelkedet, hogy eljussunk oda, hogy elinduljon bennünk a bűnbánat, a megbánás, ami majd elvezet a megtéréshez, a hozzád való megtéréshez. Hogy ne csak név szerint, hanem igazán legyünk a Te néped. Amen.